Húsvét 6. vasárnapján az ünnepi mise olvasmányát az apostolok cselekedeteiből vesszük. Abban az időben a pizidiai Antiókiában vita támadt a hívek között. Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek. Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál és Barnabás, valamint közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen föl Jeruzsálembe, és ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz, meg a presbiterekhez. Jeruzsálemben az apostolok, a presbiterek, meg az egész egyház jónak látta, hogy kiválasszanak maguk közül néhány férfit, és Pállal, meg Barnabással Antiókiába küldjék őket. Mégpedig Júdást, másik nevén Barszabbást, meg Szilást, aki a testvérek között vezető szerepet vittek. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok meg a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiókiában, Szíriában és Kilikiában élő pagányságból megtért testvéreiknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva, megzavartak titeket, feldúlták lelketeket. Ezért közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk néhány férfit, és elküldjük őket hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik egész életüket Urunk Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. Elküldtük hát Júdást és Szilást, ők majd élő szóval is elmondják nektek ezeket. A Szentlélek és mi magunk is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szükségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a folytott állattól és az erkölcstelenkedéstől. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el. Jó egészséget! A szentmise második olvasmánya, szentleckéje a Jelenések könyvéből való. János apostol így beszél látomásában a megdicsőült egyházról. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt. Rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. De templomot nem láttam benne, mert a mindenható, az Úr, az Isten és a bárány a temploma. A városnak nincsen szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a bárány. Az evangéliumot Szent János könyvéből vesszük. Jézus búcsú beszédének a kezdetén vagyunk, a 14. fejezetben. Nem a legeleje a fejezetnek, de abból való. A lábmosás után, az utolsó vacsorán mondja ezeket Jézus az apostolainak. Júdás már nincs közöttük. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy ezt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Gyönyörű az apostolok cselekedeteinek a részlete is, amelyben tisztázódik, hogy az ószövetségi törvénynek bizonyos elmúló részeit nem kell az újszövetség választott népének megtartania. A Jelenések könyvének a képe is nagyon szép, erről a csodálatos városról, amelyikben nincsen templom, de maga az egész város templom, az Isten jelenlétének a színhelye, és az a város egyszerre őrzi az Ószövetség emlékét, a faláin 12 kapu van, és ezeken a kapukon a 12, Izrael 12 törzsének a neve van felírva, de ugyanakkor a város falának 12 alapköve van, és rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Az Ószövetségre épül az Újszövetség, és ebben az Újszövetségben jelenik meg köztünk az Isten itt a földön. Nem kell még templomot építeni, maga ez a közösség, a templom, amely láthatóvá teszi köztünk a láthatatlan Istent, és a kegyelmét pedig az eljövendő korok számára is elevenné teszi. A János evangéliumból való evangéliumi részlet hallatlanul fontos, nagyon érdekes. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Bennünk lakik az a Krisztus, akiben hiszünk, és a Krisztus által bennünk lakik az Atya is. Sőt, ebben az evangéliumi részletben előkerül már a Szentlélek is, a vigasztaló, akit majd a nevemben küld az Atya, azt mondja Jézus, megtanít titeket mindenre, eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Milyen érdekes, akkor még nem nagyon volt a könyvnek olyan jelentősége, mint ma, eszükbe jut minden, amit Jézus mondott. És aztán itt születnek meg az Új Szövetség könyvei, amelyek ugye írásban is összefoglalják Jézus legfontosabb tanításait. Isten sugalmazta őket. De egyelőre még ez a könyv nincs meg. Itt-ott keletkeznek írások, mint maga ez a János evangélium is, de az egyház élő szavakban hirdetett tanításában jelenik meg köztünk az üdvözítő üzenete, amelyik az egész emberiségnek szól, a jövőnek, következő évszázadoknak, évezredeknek is. Azért is nagyon különös ez az evangéliumi részlet, mert szerepel benne egy fontos szó, amelyik János evangéliumában itt szerepel először, itt a 14. fejezetben, Jézus búcsú beszédében. Azt mondja Jézus nagyon kiemelt helyen, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja nektek. Ez a békesség szó nagyon érdekes. ugye a közéletben fontos szerepet játszott ez a fogalom, a profán világban is, de ott elsősorban politikai, társadalmi jelentése volt. És azután az embercsoportok közötti viszony szerencsés alakulását, vagy föltisztulását jelentette, hogyha az embercsoportok között békesség támadt. Ugye elsősorban fontos volt, már a görög filozófusok is írnak róla, hogy a különböző nemzetek között békesség legyen. Tiszteljék egymást, ne bántsák egymást, és hát ha valami vitás kérdés támad közöttük, akkor inkább beszéljék meg a dolgot, és ne fegyverrel, vagy haraggal, vagy pusztító indulatokkal próbálják eldönteni, hogy ki az erősebb, és kinek lesz igaza. Aztán pedig a másik társadalmi terület, ahol a békességnek fontos szerepe volt, egy-egy ország társadalmán belül a különböző társadalmi csoportok viszonyában. Hogy a gazdagok meg a szegények között, hogy a ilyen-olyan életformában élő emberek között békesség legyen, és ne egymás ellen éljenek, hanem egymás javát keresve, vagy biztosítva a másiknak a emberiségét tisztelve. Jézus ennek a békesség szónak valami sajátos, bensőséges értelmet is adott, hogy az embernek van valami belső békéje, amikor magában békességre lel, mert az Isten közelében van, és akkor nem támadnak benne háborgó, ostoba indulatok, keserűség, harag, felzúdulás, hanem önmagával, viszonyaival békében él, és tud dolgozni anélkül, hogy másokat háborgatna, és anélkül, hogy magának is fölösleges károkat okozna. A belső béke az emberben, amelyel a világban is a helyét fent tudja tartani, akkor is, hogyha a környezete bizalmatlan iránta, vagy esetleg sértő módon közeledik hozzá, nem veszi ezt olyan könnyen, nem támad benne harag emiatt, hanem kész a megbocsátásra, megértésre, nagylelkűségre, szavakkal próbálja kiengesztelni a másikat, vagy barátsággal fordul afelé is, aki hát gonosz indulatokkal támad ellene, vagy valami miatt fölöslegesen megharagszik rá. Ez a béke, amit az ember őriz az emberekkel való viszonylatában, ez Jézus számára nagyon fontos dolog, és ennek a felépítésében igyekszik a ráhallgató embereket segíteni. Érdekes, ugye a szinoptikusok evangéliumában is, szinoptikus evangéliumokban is többször előfordul ez a szó, nagyon fontos helyen. Például ugye a 8 boldogságban Máté azt mondja, hogy boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. A görögben még inkább az van, hogy boldogok a békességet teremtők, akik másokkal való viszonyukban is békességet szolgálják, fölépítik. Ez a békesség szó Jánosnál itt szerepel először, Jézusnak az utolsó tanításában, mint egy a végrendeleteként. A zsidók szokták köszönteni egymást ezzel a szóval, hogy shalom aleikum, a békesség nektek, jó kívánság mindennapos életben, jó kívánság, mint mikor azt mondjuk, hogy adjon Isten. Hát békességet kívántak egymásnak. De Jézus valahogy, mintha ezt is idézné ezzel, hogy ezt a békességet az Isten adja meg nekünk. Ő hagyja ránk. Azt mondja, hogy az én békémet adom nektek. Nem csak arról van szó, hogy ki magában jusson el a békességig, hanem hogy Krisztus békéjét tanulja el tőle, és kereszténynek lenni annyi, mint ebben a békében élni, és ezzel a békével lélekkel járni, kelni az emberek között. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat, valamiképpen ennek a parancsnak egy ilyen különös, érdekes, fontos megfogalmazása. De ez egy ajándék, nem csak egy feladat, hanem egy ajándék, amit ránk hagy Jézus. És azt mondja, hogy nem úgy adom, hogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen. Azt mondja, hogy elmegyek, de visszajövök hozzátok. És ugye az atyához megyek, és az atya nagyobb nálam. Hát rátok hagyom az én békességemet, és azt várom tőletek, hogy ebben a békességben éljetek majd. Ez a szeretetnek egy nagyon sajátos megfogalmazása, hogy békességben élni az emberekkel, és azután nem haraggal, aki téged kővel dob vissza kenyérrel, nem haraggal fogod válaszolni a haragra, hanem megbocsátással, vagy barátsággal, és kitartani amellett, hogy éppen ez nem vereséget jelent, vagy szolgalelkűséget, hanem erőt, amelyel a másiknak a támadó kedvét próbáljuk lelohasztani, vagy pedig megváltoztatni, és éppen ezzel a, hogy nem vagyunk partnerei az ellenségességben, ezzel őt magát megnyerni a békességnek. A kereszténység ezzel az üzenettel indul el. A szeretetnek egy saját neve, ez a békesség. Nem azt jelenti, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, meg minden rajongok érte, hogy megszeretem, de mégis szeretem, mert békére akarok vele lépni. És hiszek abban, hogy a békességnek a szavával meg tudom nyerni őt, ha ügyes vagyok, kitartó vagyok ebben a békében. És ha Krisztus békéje van bennem, akkor Krisztusnak nem is a tanítása, hanem ez a békességes üzenete megnyeri a lelkét. Nagyon érdekes ez, hogy ez a békesség szó, aztán később Jézusnak a feltámadás utáni megjelenéseiben megjelenik. Ott köszönti majd ezzel a tanítványokat újra meg újra, hogy békesség nektek. És azután nagyon érdekes, hogy a Szentírásnak, újszövetségi Szentírásnak az egyik legkésőbbi könyve, a Péter levele végződik ezzel a záró köszöntéssel, hogy köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség nektek, akik Krisztusban éltek. Biblikusok azt mondják, akik nagyon pontosan vizsgálják ezeket a bibliai szövegeket, hogy a Péter levélnek az írója, talán nem maga Péter írta már ezt, akkor már meghalt talán, de az ő nevében írta valaki utóda, és ezt a szöveget a János evangélium ismeretében írhatta. Ahogy Jézus a tanítványaira, ránk is az utolsó vacsorán hagyja ránk a békességnek a tiszteletét, az ő békéjét, hogy abban éljünk. Úgy a Péter levél írója a egyház első, vagy egyik első pápája, ugye a levelet címzetje írja, hogy békesség nektek, Krisztus békéje, ezzel búcsúzik tőlük. Hát, meg akarjuk hallani ezt a békességre biztató szót, kérjük Jézust, hogy ajándékozzon meg minket is ezzel az ajándékkal, segítsen abban, hogy egy felbojdult világban, ahol mindenki sértetnek érzi magát, ahol mindenki úgy érzi, hogy a sarkára kell állnia, sokszor egymás ellen védekezve, egymásra támadva élünk, ahelyett, hogy a barátságunkat keresnénk, egymás barátságát, hát ennek a szeretetnek a követeként élünk, és erről nem prédikálunk, hanem elsősorban az életünkkel igyekszünk ennek a tanúságtevői lenni, és ennek a jó ízére rá megtanítani a többi embert is.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.